Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Megszokott hang helyett, Karácsony Tibor helyett, Perccel Éva a mikrofonnál, technikusunk pedig...
Baracskai János.
Tegnap rendhagyó szombat volt, ugye, mert munkanapot tartottunk az összevont négy napos ünnep miatt. A Mária Rádió műsorai nem rendhagyóak csak annyiból, hogy Karácsony Tibor atya most Kolevelencában van a Mária Rádió világtalálkozó ezévi összejövetelén, ezért az én hangom helyette, és hát nem változik az sem, hogy elmondjuk Jancsival a reggeli imát, az ima után pedig majd Kocsi atya fog nekünk evangéliumot hirdetni, és a gondolatokat az evangélium kapcsán velünk megosztani. Jancsi, kezdjünk bele akkor az imába. Turmezei Erzsébet reggeli imája következik. A tegnap terhe már a tegnapé, a holnap árnya még a holnapé. Minden új reggelen örök utitársam köszönhetem. Jó reggelt, Uram Jézus, jó reggelt, öröm, jó reggelt, békesség, jó reggelt, kegyelem. Jó reggelt, kedves hallgatóink! Még egyszer, és amíg Jancsi tercsázza Kocsi atya telefonszámát, röviden elmondanám önöknek a mai napnak a várható program. Azért várható, mert ugye élőadásban bármi megtörténhet. A várható programpontok tehát akkor Kocsi atya, utána egy kis zene, egy kicsit melankolikus téma, dr. Sági Mariantól búcsúzunk, aki földi pályafutását nagyon fiatalon fejezte be. Őrá emlékezünk, majd Joanna Urbánszkával, a Budapesti Lengyel Intézet igazgatónőjével fogok beszélgetni az aktuális eseményekről, kulturális keresztény kulturális napok, filmek és egyéb programok kapcsán. Majd aztán kapcsoljuk Rózsa Katát, aki élőben fog beszélni a műsoráról, ami a jövő héten kezdődik majd. Ez lesz az első rész. Szerintem minden tovább nem is mondom, hiszen Kocsi atya velünk van már. Kocsi György atya, Zamárdi és Balaton Endrét plébánosa, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola docense és prefektusa. Kérném szépen akkor az evangéliumot. Dicsértessék, György atya!
Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és akkor most elkezdjük a mai vasárnapi evangéliumot, először felolvasom, utána pedig egy elmélkedést fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, hétre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, ott szét a szegények között, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere, és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk
téged, Krisztus! Abban az időben kezdi Szent Márk, nem egészen pontos meghatározás, Jézus most is úton van, és valaki, úgy kellene fordítani, odafutott hozzá, térdre borult előtte. ez a gonipeteó, tehát ez csak olyankor használja a Szentírás, amikor valakinek valami nagyon nagy baja van, meg akar gyógyulni, és nagyon kérleli Jézust, hogy segítsen neki. Meglepő ez a viselkedés. Azután megszólítja Jézust, hogy jó mester, amikor még ott térdel, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Az örök életet elnyerni, ez a fordulat, igazából a kleronomeo, a görög szó, ez pedig azt jelenti, hogy az örök életet megörökölni. Tehát ez egy furcsa kifejezés számunkra, de akkoriban teljesen értették, mivel az örök életet, az mint egy örökségű kapják azok, akik Izraelhez tartoznak, és a törvények útján járnak, azoknak mint egy örökség címén jár az örök élet. De megkérdezi, hogy mit kell ezért tenni. Jézus visszakérdez, miért mondasz engem jónak? És azt mondja, senki sem jó, csak az Isten. Szó szerint úgy van, hogy senki sem jó, csak az egy Isten. Ezzel pedig szintén utal a dekalógusra igazából, amelyiket megolvashatjuk a Mózes 5. könyvében, a 6. fejezet 4. vers a főparancsra igazában, és a főparancs ott elmondja, hogy igazából az egy Istent minden erőnkből, ez minden vagyonunkból azt is akarja jelenteni, szeretni kell mindenkinél jobban. De mondja tovább, hogy az üdvözítő, hogy mit kell tenni, ismered a parancsokat. A zsidók felfogás szerint a parancsok azok vezetnek az életre. Isten ezt szeretetből adta, és az örök életet így lehet elnyerni, így lehet azt megörökölni, ha az ember a törvény útján jár. És ami feltűnő, Jézus rákérdez, hogy miért mondasz engem jónak, mint amikor a görög filozófusok Platon óta mondják, hogy Isten a jó, az igaz, a szép, ez egy. Tehát egymást, mint egy behelyettesíthetőek ezek a fogalmak egymásra. És ezzel, amikor Jézus ezt kérdezi, igazából nem azt mondja, hogy én nem vagyok jó, de mint egy elgondolkodtatja, hogy kivel is áll szembe. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak, hát egyedül jó az Isten, engemet talán ő hozzá hasonlított. És ezzel, mint egy ki akarja Jézus emelni, hogy ez a jóság, ez egyedül Istené. De gondolkodjál, hogy ezt a jóságot, aki Isten, ezt hogy lehet elnyerni. Úgy tűnik, hogy mint egy isteni lénynek tartja ez a gazdag ifjú Jézust, mert térdet is hajt, ez a proszkünézis jellegű térdhajtás, ugyanitt a gonipeteót használja, ami a tiszteletjelét is jelentheti, de Jézus ezzel, hogy a jóra irányítja a figyelmét, ezzel elgondolkodtatja, hogy mi az életben a jó. Mi az, ami ahhoz kell, hogy az ember maga is jó legyen, meg a legfőbb jóságot elérje. A zsidó ember számára ezek a parancsok. És ami meglepő, azt mondja, mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Ha belegondolunk Jézusnál, hogy ez a szerény kifejezés még visszatérve a népmesékben is van, hogy szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, tehát a megtisztelő címeket általában az emberek szeretik. De Pál apostol már leírja a Filippi levelet, amikor ez az evangélium megszület, és ott arról van szó, hogy Jézus az Istennel való egyenlőséget, mint Isten formájában létező valaki, nem tartotta zsákmánynak, amihez feltétlenül ragaszkodik, hanem lemondott róla. Tehát Jézusban ez a szerénység, a szolgai alak jelenik meg, aki nem feltétlenül akarja az ő istenségét az emberek előtt, mint egy kinyilvánítani, kinyilvánítja, de el is rejti. És amikor itt ez az ember azt mondja, hogy ez a fiatal ember, hogy ezt mind megtartottam, itt utal a ifjúkoromtól, ez a bár micva szertartás. 12 éves korban van ez, hogy valaki akkor lesz a törvény fia a zsidóknál, és egyfajta vizsgát kell tenni. Valószínű az a 12 éves Jézus története is erre utal, ott kérdeznek az írástudók, törvénytudók, és csodálkoznak Jézus bölcsességén. És amikor ezt hallja Jézus, hogy ezeket mind megtartottam, akkor ránézett és megkedvelte. Hát ilyen emberre van szükség, aki idefut hozzám, ajánlkozik, és el akarja nyerni az örök életet. És akkor Jézus megkedvelte, ezt nagyon sokszor úgy kellene talán fordítani, de nem nagyon fordítják magyarul így, hogy megcsókolta, átölelte és megcsókolta, ezt akarja itt ez az agapao, a megszerette kifejezés jelenteni, tehát mutatja, hogy Jézus mennyire értékeli ezt a fiatal embert. És utána ránéz, isteni tudásával belelát, és azt mondja, egy valami még hiányzik neked. És akkor mondja, menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz az égben. Elnyerni az örök életet, ami majd az égben lesz végső soron osztályrészünk, azt úgy lehet, hogy az ember egyedül Istennek szolgál. De a hosszabb változat az majd, amit hallhatunk esetleg a mai vasárnapon, ott azért az is benne van, hogy Péter mondja, hogy nézd, Uram, mi mindent elhagytunk. A gazdag ifjú ezután elszomorodik, leverten távozik, mert nagy vagyona volt. Jézus még utána mondja a tanítványoknak, akik zsidók, akiknél a vagyon Istennek az áldása. De hogyha erről a vagyonról le tudnak mondani Jézus kedvéért, Isten kedvéért, akkor még nagyobb áldásban részesülnek. Amikor Péter mondja, hogy Uram, nézd, mi mindent elhagytunk, Jézus azt mondja neki, hogy aki értem és az evangéliumért elhagyja, százannyit kap. Tehát Isten nem megfosztani akarja az ember, de próbára akarja tenni. Ha erre hajlandó, akkor százannyit kap. De ezt a fajta lépést meg kell tenni, ami igazából a hitnek a lépése, hogy mindenről le tudok mondani, és mindent meg fogok kapni. Tehát nem kell az embernek kétségbe esni, mert ha elhagyja apját, anyját, testvéreit, százannyit kap a keresztény közösségét, az embereknek a szeretetét. És ez az, amit Jézus is tapasztal, hogy körülötte vannak az emberek, hogy állandóan tömeg kíséri. És ő is, hogy elhagyja, szolgai alakot vesz magára, ezért százannyiban részesíti, de hozzáteszi az evangélium bár üldözése közepette. Tehát az embertől lehet, hogy az Isten újra valamit elvesz, még a vagyont is, amit esetleg éppen a százannyi fejében kap, mert valami nagyobbat akar nekünk adni. Salamon is az Ószövetségi olvasmányban bölcsességet kér, nem gazdagságot, és annak fejében mégis mindent megkap. És ez a mai szöveg, ez megdöbbentő is akar lenni, mert Jézus azt mondja, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába, vagy az Isten országába. Ez a tűfoka, sokszor magyarázták, hogy volt egy olyan kapu Jeruzsálemben, ahol a tevének is nagyon le kellett hajolni, ez nem valószínű, hanem sokkal inkább egy felrázó kép, képzeljük el a varrótűt, azon hogy tud átmenni a teve. Az ember azt mondja, hogy sehogy se, fizikailag talán úgy összeszorítani, ma ez elképzelhető, és akkor a tanítványok megdöbbennek. Azt mondják, hát akkor lehetetlen üdvözülni. És akkor Jézus hozzáteszi, hogy embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Azt mondja ugye a gazdag is, hogy hogy tudom ezt megörökölni. És Jézus hozzáteszi, hogy ezt az ember nem tudja megörökölni, akármennyi mindent teszünk, ajándékba fogjuk kapni. Az örökséget, a mennyei örökséget, azt Jézus szerezte meg nekünk, és ő fogja majd nekünk adni ajándékba. Embernek lehetetlen az üdvösségét saját magának, a mennyországot megteremteni, az Istennek az ajándéka. Az a teremtőnek, a nekünk adott ajándéka. Ez a szöveg óriási hatástörténettel rendelkezik, gondoljunk Renete Szent Antalra, aki Máté evangéliumnak változatát hallja és eladja mindenét. És utána Isten bölcsességét kapja ajándékba, amivel gazdagítja a kortársait, akik köréje gyűlnek ott a Vöröstenger környékén, de ugyanúgy elmondható ez Assisi Szent Ferencről is. Ő is ezen evangéliumi szavak hatására a nagy vagyont, ami a családi vagyon volt, megvetette, hogy az egyházat megmentse. Hát mit kérhetnénk a mindenható Istentől? Mert minket is sokféle eföldi gazdagság búzsba köthet, hogy tudjunk ettől megszabadulni. Vagy ha az Isten megszabadít bennünket, ezt örömmel fogadjuk el. Mert száz annyit, valami értékesebbet. Mennyei kincseket ad nekünk, ami örökké megmarad, amit a tolvajok nem visznek el, amit a moly nem rág meg, hanem megmarad nekünk, és azt mondja, gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Amen.
Isten fizesse meg. Nagyon szépen köszönöm Gyuri atyának ismételt evangéliumi magyarázatát. Én az egészből, ha megengedik a hallgatók egy személyes gondolatot, az egészből annyit szűrtem le rövid tanúságként, hogy üresítsük ki a szívünket, és fogadjunk el mindent, ami az égből érkezik, az Úrtól, Jézustól, Szűzanyától, és hát a mennyei kincseket kell gyűjteni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Kocsi György atyának, Zamárdi és Balaton Endrét plébánosának, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola docensének, prefektusának szavait, és ha legközelebb napindítózom, akkor újra halljuk majd egymást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Én is köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmét.
Egy kis zenét kérek szépen, Jancsi, hogy üresítsük ki magunkat, és a fülünket töltsük föl.
I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth.
És akkor most egy kicsit szomorú témára megyünk át, és előre megkérem a hallgatókat, hogy nézzék el nekem, ha elcsuklik a hangom. Sági Mariantól szeretnék elköszönni, aki Isten barátainak barátja volt, személyes ismerősöm. Műsort is készítettem, tehát műsorokat is készítettem vele. Marian szeptember 21-én költözött a mennyei hazába. Az ELTE és a Közép-Európai Egyetem tanára, a történelemtudományok kandidátusa, a Magyar Patrisztikai Társaság és a Magyar Hagiográfiai Társaság alapító tagja volt, ez utóbbinak elnöke is. A két szó egy esetleg magyarázatra szól, a patrisztikát nevezik az apostolokat követő keresztény ókor időszakában élt egyházatják tanításával, általánosságban az ókori kereszténységnek történetével foglalkozó kultúra kutatásával. A hagiográfia pedig a szentek életének leírása. Mariannak rengeteg könyve jelent meg, amelyek a szentekkel foglalkoztak. Szeretném felolvasni, ha sikerül, Bán Izsák bencés szerzetes elköszönő szavait Mariantól. Kevés olyan embert ismerek, aki annyira tudott egyszerre magyar és európai lenni, mint ő. A magyarság történelmének, kultúrájának gazdagságát mindenütt a világon képviselte, terjesztette, ugyanakkor érdeklődő nyitottsággal, tisztelettel adott teret a környező országok és más európai nemzetek kincseinek. Tudós nő, aki ugyanúgy otthon van a költészetben és a zenében, mint a napi aktualitások és a gyakorlati problémák világában. Könnyed stílusú, humoros, dinamikus előadó volt, egyszerre szigorú és irgalmas tanár, gondoskodó témavezető, kedves, megnyerő társasági ember. Remélhetem, hogy most már Isten csendében fogadhatja be azt, amit az atya készített neki, s azt is reméljük, hogy a szentek társaságába érkezett ő, aki már itt a földön otthon volt a szentek világában. Az első szerzetesek Antal, Remete, Szentpál és Jeromos az egyházatják korának női alakjai, mint Melánia vagy Mónika, a keresztény nyugatot olyannyira meghatározó Márton, Szent Móric, akiről egyik utolsó tanulmánykötete is szól. Az európai és a magyar középkor szentjei, úgy mint Árpádházi Piroska, nem csupán könyveinek, cikkeinek szereplői, hanem már itt a földön égi társai életét alakító patronusok voltak a számára. És amennyire szerette Isten égi barátait, annyira a szívén viselte Isten földi barátai a magyarországi szerzetesek sorsát is. Szoros barátság fűzte egy-egy bencéshez, ferenceshez, jezsuitához. Páratlan lelkesedéssel karolt fel minden kezdeményezést, amivel hozzájárulhatott a szerzetesi életforma, a szerzetesi hagyomány népszerűsítéséhez, szélesebb körben való megismertetéséhez. A halálával egy baráttal kevesebb lett a földön, s az Úr irgalmában bízva egyel több az égben. Ezek voltak tehát Bán Izsák bencés szerzetes elköszönő szavai, említettük itt a leírásban a könyveit. Az utolsó könyvét még be tudtam mutatni szeptemberben, aztán a könyvről, ő már a könyv további sorsáról csak föntről fog értesülni. A könyv címe Szent Márton Krisztus katonái, és ezt a könyvet mutatták be október 11-én az ELTE bölcsészkarának Horváth János termében. Dejsics Konrád szintén bencés szerzetes ismertette a könyvet, egyúttal ez egy emlékezés is volt Marianról, ahol a kollégái és a barátai is megemlékeztek Marian előtt. Említettem, hogy műsort készítettem Mariannal, egy igézőt készített be most Jancsi, amit lejátszunk a hallgatóknak, szíves figyelmükbe ajánlom az életigéjét Mariannak. Akkor következzék most az igéző.
Dr. Sági Mariannak, egyetemi docensnek gondolatait hallják.
A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik keresik. Párizsban a Bibliothèque Nationale-ban dolgoztam, második könyvemhez, ami a szerzetesekről szól, ahhoz olvastam nagyon érdekes dolgokat. Ez a Bibliothèque Nationale egy régi kerületében volt Párizsnak, most egy új, modern monstrumba költözött. Az egész kerület egy modern, szanált kerület, tulajdonképpen tele beton építményeken. Itt találtam egy kis templomot, aminek az a neve Notre Dame de la Sagesse, a szűzanya, a bölcsesség temploma. Gyönyörű ez a templom, 2000-ben épült, ez az utolsó templom, ami a 20. században még befejezésre került. Aranyra van festve az oltár mögötti rész. Az arany mindig a bölcsességre, vagy az isteni szférára utal, és valóban egy ilyen isteni jelenlét érezhető ebben a templomban. A modernség mellett egy pár ilyen régi középkori szobor is van elrejtve. Nagyon megfogott, hogy nagyon jól kombinálták ezt a két korszakot, és hát nagyon jól esett ott imádkozni. A bölcsesség csodálatos teremtmény, aki odaül a küszöbünkre kora reggel, ahogy a szöveg kifejti. Csak föl kell kelnünk ideje korán, és akkor megtaláljuk. Tehát nekem ez borzasztóan tetszett. Nagyon tetszik az, hogy a bölcsesség vár ránk. Tehát, hogy igazából nekünk kell arra fele fordulnunk, nekünk kell felé fordulnunk, hogy ő mindig ott van velünk. Nekünk egyszerűen föl kell kelnünk, ki kell nyitnunk a szemünket, meg kell találnunk őt, meg kell fognunk a kezét, és akkor ő vezet minket az életünk útján.
És ezzel a harangszóval búcsúztunk Mariantól a Mária Rádió nevében. A zene, illetve a harangszó nagyon érdekes abból a szempontból, hogy a győri Loyolai Szent Ignác bencés templom Szent Márton harangja. És ebbe talán benne van azok a szerzetes rendek mind, akik Mariannak nagyon kedves barátai voltak, és hát Szent Mártonról szól Marian utolsó könyve, Szent Márton Krisztus katonája címmel. Közeleg a Szent Mártonnak, majd novemberben közelegnek az ünnepek, akiket a téma esetleg bővebben érdekel, már kapható a könyv. A következő beszélgetésünk már azért egy vidámabb téma. A Nagymező utcában jártam, mentem az avilai Nagyszent Terész templomba riportot készíteni Horváth Zoltán atyával, amikor is belebotlottam a Nagymező utca 15 szám alatt lévő lengyel kulturális intézetbe. A 15 szám talán nem mond sokat mindenkinek, az Operett Színház melletti épület. Belebotlani úgy tudtam, hogy én jártam oda régebben nyelvtanfolyamra, és régi ismerőseket RS-be bekukkantottam. Óriási szerencsém volt, az igazgatónő Joanna Urbánska bent volt, és még egy rövid riportot is készíthettem velük, hogy a lengyel intézetben milyen események zajlanak. Ezt a riportot fogják most önök hallgatni. A véletlen szülte riportok egyikét hallják most a kedves hallgatók. Történt ugyanis, hogy a Nagymező utcán mentem az avilai Nagyszent Terész templomba egy riportra, miközben eszembe jutott, hogy Joanna Urbánska, a lengyel intézet igazgatónője, kedvességi ismerősöm, vajon bent van-e? És ha bent van, tudunk-e egy pár szót váltani? Diktafon volt nálam, pár szót tudtunk váltani, ez a riport készült, hallgassák szeretettel. Joanna, mit tudnál Mária Rádió hallgatóinak ajánlani? Milyen programok vannak, amiket most jó szívvel ajánlanál a hallgatóknak?
Mindenek előtt én nagyon örülök, hogy beugrottál hozzánk, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy üdvözölhessem a Mária Rádió hallgatóit, és meghívhassam őket a lengyel állam újjászületésének 100. évfordulójának alkalmából szervezett rendezvényeinkre.
Mik vannak?
Idei ősz során ünnepeljük a nagy jubileumot, ezért az esemény súlyának megfelelően a rendezvények rendkívül bőséges kínálatát tudjuk most önöknek prezentálni. Lengyel kultúra és a lengyel történelem iránti érdeklődőknek is lesz rengeteg érdekes rendezvény. Mindegyikben érződni fog, hogy mi, ahogy a magyarok is, Mária ország vagyunk. Nagyon fontos, hogy még jövő vasárnapig folynak nálunk 24. lengyel keresztény kulturális napok, és a lengyel intézet is nagyon aktívan részt vesz ezen az esemény sorozaton, ami nagyon gazdag és érdekes. Egészen október 17-ig látható lesz még nálunk a Függetlenség Szentje című kiállítás, amely tulajdonképpen Károly Wojtyła krakói érsek pápává választásának 40. évfordulója alkalmából valósult meg, lengyel keresztény kulturális napok keretein belül, és ami benne nagyon különleges, Steiner Rezső egyedülálló bélyek gyűjteményéből áll maga a kiállítás anyaga, mert ahogy tudjuk, Szent II. János Pál pápa, a függetlenség szentje, ahogy mi nevezzük, nem csak az evangéliumi tanokat terjesztette az apostoli utazásai alatt, hanem a szabadságot, a függetlenséget és az igazságot, illetve ezeket az eszméket, amelyek elindítottak ezekben az országokban, amelyekbe ellátogatott, nem csak a szellemi változásokat, nem csak a lelki megújulást, de nagyon sokszor a társadalmi és a politikai változásokat is. Így történt Lengyelországban is, és tulajdonképpen több más országban. Úgyhogy erről beszéltünk a kiállítás megnyitó során, egyházi és világi vendégeinkkel egyaránt. Szeretettel várok mindenkit, hogy ellátogasson hozzánk, ahogy említettem, október 17-ig megtekinthető még ez a különleges kiállítás.
És ez attól különleges, hogy a bélyegek?
A bélyegek tulajdonképpen akkor kerültek kiadásra, amikor a pápa körüljárta a világot, és látogatása alkalmából minden egyes országban megjelentek akkoriban a bélyegek, a képeslapok, a borítók. Ez egy nagyon érdekes és egyedülálló anyag, amelyből nem sokára egy album is megjelenik. Úgyhogy remélem, hogy érdekesnek találják a kedves hallgatók. És ami még nagyon fontos, hogy az összes rendezvényünk ingyenes.
Tehát akkor ez egy bélyegkiállítás, Szent II. János Pál pápa látogatásai kapcsán, ami október 17-én.
Igen, lesznek még konferenciák.
Igen?
Több konferenciát fogunk szervezni, hogy kidomborítsuk, hogy milyen óriási szerepet játszott a vallás, illetve a lengyel katolikus egyház a függetlenség visszaszerzésében. Például október 25-én a lengyel nagykövetségen egy mini konferencia kerül megrendezésre. Isten, aki lengyel hont, amely egy lengyel himnikus dal, 200. évfordulója alkalmából. Ott is mindenkit szeretettel várunk, az is természetesen tágva nyitva áll a kedves rádióhallgatók előtt. A következő konferencia, amely már tudományos jellegű lesz, és nemzetközi, november 30-án lesz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében, méghozzá az emlékezet és identitás, Remény a jövőre nézve címmel. Ez a konferencia is a lengyel állam újjászületésének 100. évfordulójának alkalmából valósul meg. 10-kor kezdődik, míg nem tudjuk a részleteket, de valószínűleg nem is lesz regisztráció köteles. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Szervezők Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete, amely egyébként ezeket a bizonyos nagyszabású lengyel keresztény kulturális napokat is szervez több partner együttműködésében, és az Országos Lengyel Önkormányzat. Úgyhogy Felcsák Alapítvány és Lengyel Nemzetiségi Szószóló bőséges támogatása mellett szervezünk egy konferenciát, amely során arról is fogunk említést tenni, hogy a katolikus egyház milyen nagy szerepe volt Lengyelország függetlenségének visszaszerzésében. Szent II. János Pál pápa különleges szerepét és kidomborítva a beszédek során, illetve az előadások során. Reményeink szerint Soltész Miklós államtitkár úr is megtisztel minket. Ezen kívül lesznek lengyel és magyar, illetve egy szlovák előadó, úgyhogy kicsit olyan V4-es jellege is lesz. Arról fogunk tűnődni, hogy van-e remény arra, hogy megőrizzük Európa keresztény arculatát. Úgyhogy több tekintetben, nem csak szellemi és lelki élet szempontjából, de úgy politikusok is fognak erről kinyilvánítani a saját véleményüket. Például lengyel-európai parlamenti képviselő, aki úgy bentről ismeri, hogy milyen rossz irányba mennek mostanában a dolgok Európában.
De ezek az előadások magyarul mennek?
Lengyel és magyar, illetve szlovák nyelven, de természetesen lesz magyar tolmácsolás. Lesz szinkron tolmácsolás, úgyhogy nem kötelező a lengyel nyelvtudás. Bár, ha valaki szeretne tanulni, akkor szeretettel meghívjuk hozzánk, mert itt tartunk tanfolyamokat mostanában. Elindultak október elején.
Hát ehhez csak annyit személyes élményemet mondanám, hogy én is itt tanultam lengyelül, innen az ismerettség.
Igen, és nagyon szépen beszél Éva lengyelül, hallottam is, úgyhogy ez nagyon jó rekomendáció szerintem.
Nagyon szépen köszönöm. Visszamennék egy pillanatra arra a minikonferenciára.
Igen, igen.
Amit említettél, hogy egy dolog kapcsán lesz egy minikonferencia. És ott a nagykövetségnek a címe nem hangzott el, hogy ez hol lesz helyileg, hova mehetnek az érdeklődők.
Nagy szeretettel várjuk Önöket a Városligeti Fasor 16 szám alatt. Ott, ahol van lengyel zászló, oda találják biztosan.
És mi van még, ami még aktuális?
Ami még nagyon fontos, talán nem annyira aktuális, de annyira gyorsan múlik az idő, hogy nem sokára itt a tél, és december legelején, december 3-án nagyon fontos eseményt szervezünk Jezső Papiuska atya tiszteletére. Molnár Imre albumáját fogjuk bemutatni, amelynek címe Jezső Papiuska atya élete és mártír halála. Lesznek nagyon érdekes vendégeink is, többek között eljön Lengyelországból József Máj atya, aki a szolidaritás legendás lelkésze volt, és Jezső atya jó barátja. Igyekszünk egy nagyon érdekes kiállítást is prezentálni ebből az alkalomból. De ez csak decemberi terv, most jelzésképpen csak szólok, hogy ilyen programunk is lesz. Egyébként lehet minket követni a Facebook oldalon, és van honlapunk is, palinst.hu címmel, úgyhogy mindenkit biztatnám, és kérném, hogy nézze meg mindig a részleteket a honlapunkon.
És én még valamit szeretnék, praktikus információt, hogy nem mindenki használ számítógépet. Eljönnek itt a Nagymező utcába, és fantasztikus kiadványok, havi bontásban a programok, ezt is ajánlhatjuk.
Hát nagyon boldog lesznek, ha személyesen is ellátogatnak ide, mert folyamatosan vannak kiállítások itt a Lengyel Intézetben, filmek vannak a mozikban. Mindenképpen, ha már eszembe jutott a film, akkor még egy nagyon fontos eseményről szeretnék Önöknek beszámolni. November 23-án az Uránya moziban, a Keresztény Film és Könyvfesztivál keretében Lengyelország és díszvendégként fog bemutatkozni Lengyel Intézet személyében, és lesznek nagyon érdekes lengyel, illetve lengyel vonatkozású filmek. Többek között Most és halálunk óráján, ez a rozsafűzer ima erejéről szól. Lesz a Fehér ruhás vándor, itt értelemszerűen biztosan mindenki már sejti, hogy Szent II. János Pál a főszereplője ennek a filmnek. Letépet kalász, ami szintén egy érdekes keresztény film. Nem tudom, hogy Magyarországon mennyire ismert Karolina Kuszkovna személye. Ő volt az első világháború alatt. Az a 16 éves kislány volt, aki éppen még kislány, aki vértanúhalált halt hite védelmében. Mostanában egyébként már boldog Karolinának tisztelhetjük meg személyében. És ami talán a legérdekesebb pozíció, két korona, ez a Szent Maximilián Kolbe életéről szóló első olyan portréfilm, amely színészi jelenetekkel gazdagított dokumentumjátékfilm. Szívből ajánlom, már láttam, és maga a hőse, vagyis Maximilián atya, és a filmnek a légköre, a hangulata, az üzenete, nagyon figyelemre méltó, és biztosan önöknek is fog tetszeni.
Annyi programajánlót kaptunk, és annyi fantasztikus.
Igen, ha a Szűz Mária segít, akkor meg is valósul, mert ezek a tervek, ahogy említetted, remélem, hogy minden meg is valósul, és önöket is fogjuk látni a Lengyel Intézetben, illetve ezeken a helyszíneken, ahol szervezzük filmeket, kiállításokat, konferenciákat.
Janna, nagyon szépen köszönöm. Villám interjúnak fantasztikus.
Igen,
illetve
köszönöm
minden
szépen.
Villám interjúnak fantasztikus volt. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok. Isten áldja önöket.
És az a szép riport után, amit köszönünk szépen az Évának. Ja, mondja Éva akkor?
Igen, egy ide kapcsolódó hír, bocsánat, Jancsi. Szent II. János Pál pápa ereki átadás lesz ma Izsákon. Tehát október 14-én ma, vasárnap, 10 órakor, helyszín Izsákon a Szent Mihály plébánia templom a Békeút 2-ben, Bábel Balázs érseki ünnepi szentmise keretében helyezi el Szent II. János Pál pápa vérerekéjét. És akkor mi lesz a zenénk? Illetve még azt mondanám, hogy zene közben majd Rózsa Katát hívjad, légy szíves, és akkor a zenét te
konferált
föl, jó?
Rendben, fogom, a zene pedig a kávészünettől hallgathatjuk meg. Itt van az ősz, itt van újra. Hát örüljünk is ennek az ősznek, mert csodálatos szép időnk van még a mai nap is, meg szerintem egész héten valószínű így lesz, hogy örüljünk még az ősznek, aki teheti persze ebbe a szép időbe még akár elmehet majd kirándulni is, de addig hallgassuk együtt ezt a nagyon szép zenét.
Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágyneszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik a virrad reggele, aki kelet. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. Szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan, lantomat megpendítem, altató dalod gyanán zeng, mi a csendes énekem. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem.
Hát, hogy ki mennyire szereti az őszt, nem tudom. Most amilyen van... A vénasszonyok nyara, úgymond, vagy indián nyár, kicsit udvariasabban, ezt még én is kedvelem. Aztán lehet, hogy ma jönnek olyan esős napok, amiket már nem annyira. Rózsa Kata itt van már velünk a telefonban, és az jutott eszembe, hogy szerintem te is olyan vagy, Kata, mint meg én is, meg nagyon sokan szerintem a szerkesztők, műsorvezetők, műsorkészítők között, hogy Márta Mária csatában, különbségben. Ilyenkor, mikor egy-egy műsorra készülünk, ahogy te is most készülsz a jövő heti műsorodra, hát a Márta tevékenységet rendesen feladjuk, és marad Máriának az elmélkedős része az Úrral. Jól gondolom?
Igen, szeretettel köszöntelek, Éva, téged is, Jánost is, a technikus kollégámat, és természetesen a Mária Rádió hallgatóit. Az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy te remek szerkesztő vagy, ahogy egyik szállat a másikba fonod itt a műsor során, hiszen a János éppen az előbb beszélt az ő szépségeiről, te is erről. Én egy pici személyes megjegyzést engedjenek meg a hallgatók, hogy itt ülünk a ráckevei kertter, aztán fantasztikusan szépek ezek a reggeli fények, a fákon átszűrődő napsugár, és hát itt van mellettem, aki egyébként önkéntes technikus társam, Patonai Zoltán, és vártok már nagyon a hívást, úgyhogy tényleg gyönyörködünk a természet szépségeiben. És hát ami a műsort illeti, amiről beszéltél, igazából egy nagyon értékes műsornak az ismétlésére kerül sor október 17-től, szerdától, ez pedig a Magvető, a Biblia növényei a hit fényében sorozat. Nem tudom, hányan emlékeznek rá, 2015-ben ment. Én most néhány részt visszahallgattam, úgyhogy szívből ajánlom a hallgatóknak, hogy tartsanak velünk, két hetente majd szerdai napokon este 10 órakor kerül adásba. Úgy tudom, a műsor szerkesztőjét, Fráter Erzsébet botanikus, te is ismered.
Hát én csak névről, illetve tévében láttam műsort vele, és akkor gondoltam, hogy milyen jó lenne egy hitvalló, de ups, valaki beelőzött, ő már akkor addigra már járt nálunk.
Igen, ilyen előfordul velünk, hogy ketten is kinézünk valaki értékes szemét. No, hát a műsor szerkesztője tehát Fráter Erzsébet biológus, aki egyébként Váczrátóton dolgozik az ottani botanikus kertben. És hogy mitől aktuális és rendkívül értékes ez a műsor, talán egyetlen egy megjegyzés, hogy könyv formájában is megjelent. Természetesen a tartalma értékes, ez a legfontosabb, de ami aktuálissá teszi a megismétlését, hogy 2017-ben a Szkolár kiadónál jelent meg a Biblia növényei címmel. Gyönyörű a könyv, én az elmúlt napokat a könyv társaságában töltöttem, sikerült megszereznem. A Bibliában szereplő növények jelképrendszerük megismerése, értelmezése, nem csupán érdekes felfedezés, ahová ez a könyv elvezet minket, hanem abban is segíthet, hogy minél közelebb kerüljünk Isten igéjéhez, és hát megértsük az Úr nekünk szóló üzenetét. Belegondolunk, én talán őszintén megmondom, hogy Biblia olvasás közben nekem nem nagyon merültek fel ezek a kérdések, de most kifejezetten érdekel és meg fogom hallgatni a műsort, hogy például miből készült Noé bárkája, mi a mirhás bor, fanő-e a mustármagból, mit evett Jézus tanítványaival azon a bizonyos utolsó vacsorán, hogyan kapcsolódik a pálmaág a virágvasárnaphoz, és hát természetesen folytathatjuk a sort, például a papírusz, aminek a története, mint növény, kapcsolódik a Biblia szóhoz, a szőlő és a bor, az olajfa. Én gondolom, hogy most talán tudnák is folytatni a kedves hallgatók ezt a sort. Na mind-mind ezekről szó fog esni a műsor sorozatban, tehát ez egy sorozat. És hát nagyon megtisztelő, hogy a könyv elején a köszönet nyilvánítások között meg is dobogott a szívem egy picit, hogy a Mária Rádiót is megemlíti, és ezt én idézném is. Köszönetemet szeretném kifejezni a Mária Rádió stábjának és segítőimnek, Kósa Annának és Kósa Csillának, akik kitartó munkájukkal hozzájárulhattak, hogy a rádió hallgatók 2015-ben a Magvető című adássorozatban egy egész éven át ismerkedhettek a Biblia növényeivel. Ez tehát a köszönetnyilvánítás eleje, illetve a köszönetnyilvánítások között ott van a Mária Rádiót megtisztelő néhány sor is. Én úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas a téma a Biblia hit fényében. Nem tudom, Éva, hogy te ezen gondolkodtál-e egyáltalán, mert az ember olvassa a bibliai gondolatokat, nyilván elgondolkodik rajta, magáévá teszi, de ugye a növényekről úgy külön én nem is gondolkodtam.
Jó magam sem, pedig én nagy növény és kert fanatikus vagyok, de a növények valóban egy kicsit háttérbe szólnak, ugyanakkor nagyon sok bibliai jelenetnél, szentírási jelenetnél velünk vannak ezek a növények, nagyon sokat segítenek az értelmezésében majd ez a műsor, de még egy mondat erejéig, hogy oké, ez Fráter Erzsébet műsorának az ismétlése, de te neked is lesz ebben valami szereped.
Nekem annyi szerepem van, és ezért is ismerkedtem a könyvvel, hogy holnap jön a stúdióba, a Mária Rádió stúdiójába Fráter Erzsébet, és ennek a műsornak a megszületéséről beszélünk mindenek előtt, tehát a Mária Rádiós Magvető sorozat megszületésének ötletéről, és hát természetesen ennek kapcsán a könyvről. És amit még kiegészítésképpen elmondok, figyelem ám az időt, mint rádiós, hogy nehogy kiülépjek, mert tudom, hogy aztán hírek jönnek. Tehát igazából mindenféle, ő járt a helyszínen, tehát abszolút hiteles. Végigjárta ezeket a bibliai helyszíneket, csodálatos fényképeket készített, tehát én amellett, hogy a műsort ajánlom, én szívből ajánlom a könyvet is. És Évikém, egy gondolatot engedj meg így a végére, nagyon sokan, te is, én is szeretjük a gasztronómiát, legyen az televízióban, vagy legyen az rádióban, tudom, ugye? Meg itt például, én nagyon szeretem a televízióban azt a gasztronómiai sorozatot, ahol például ősi háztartási munkák fortéjaival ismerkedhetünk meg, ilyen az egyik közülük a kenyérsütés, és hát idézzük csak, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, mondjuk a mi atyánk egyik kérésében. No, ebből a könyvből például az is kiderül, hogy a kenyér előállítása valóban milyen fáradtságos munka volt, de emlegethetjük például az Ádám és Éva, az almafa, a bűnbeesés történetét. Hihetetlen, hogy például az alma nem is volt őshonos azon a vidéken, azokon a bibliai tájakon, tehát rengeteg kultúrtörténeti érdekességgel ismerkedhetünk meg, és azt hiszem, vagy legalábbis remélem, hogy sikerült fölkelteni az érdeklődését a kedves hallgatóknak. Tehát még egyszer elmondom, október 17-től, szerdától hallható, Magvető, a Biblia növényei a hit fényében, és két hetente szerdánként este 10 órakor kerül majd adásba. Fráter Erzsébet botanikus, biológus a szerkesztője és a műsornak a vezetője.
Nagyon szépen köszönöm Rózsa Katának a műsoraját. Bocsánat, most beléd folytottam a szót, de Jancsi itt integet nekem, hogy hajajaj. Úgyhogy Katám, tudom, hogy innen Szentmisére mentek.
Igen.
A Ráckevei Szentmisére. Én pedig gyorsan elmondom, tőled elköszönünk, köszönöm szépen a bejelentkezést, gyorsan elmondom még, hogy ma a Szentmise, azaz október 14-én, vasárnap 10 órától a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templomból lesz. Bővebb részleteket a műsor második részében, pici zene, 55-től pedig műsorajánló, 8-kor itt vagyunk újra.